Krisztusban szeretett testvéreim, így szólt az Úr Jézus, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ezzel az igével és ezzel a témával szeretnék a mai alkalommal foglalkozni, hiszen nagyon sok hívő azt tapasztalja, hogy akár gyerekként, fiatalként az iskolában, akár a munkahelyen, felnőttként, akár a rokonságban, vagy a szomszédok körében, elutasításban, megvetésben, esetleg gyűlöletben van része azért, egyedül csak azért, mert hívő, azért, mert Krisztust választotta. Tehát a mai alkalomnak, az ige hirdetésnek a fő célkitűzése nem a tanítás, hát nagyon sok tanítást ismerünk a Bibliából, hanem a bátorítás. És Krisztus szavaira való emlékeztetés. Ugyanis Krisztusnak vannak bátorító szavai, amelyekkel minket akarnak erősíteni, ígéretek, amelyek a lelkünket megerősítik. És ezzel kapcsolatban akkor fel is olvasnám Lukács evangéliumából a hamis bíróról és az özvegyasszonyról szóló példázatot. Nem annyira a példázatról szólnék, hanem erről a témáról, de ezt a példázatot használom fel erre a célra most a mai alkalommal. Mondott Jézus nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Ezt mondta. Volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket nem sokra becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte. Szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában. Én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm. De mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy nehogy szüntelenül jöjjön és zaklasson engem. Majd így szólt az Úr. Halljátok, mit mond ez a hamis bíró. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségét? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindazáltal, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Kedves testvéreim, a példázatban azt hallottuk, hogy az özvegyasszony elment a hamis bíróhoz. Ha valaki özvegy lesz, akkor eléggé magára marad. Tehát a fő támaszát veszíti el, és mindenképpen magára marad. Így marad magára az a hívő ember, aki a világban ilyen-olyan elutasítást, megvetést, gúnyos szavakat, vagy valamilyen fajta üldöztetést él meg. Vannak, akik rövidebb ideig, vannak, akik hosszabb ideig. Úgy érzi az ember, hogy magára marad ebben a helyzetben, és ebben a helyzetben Istenhez kiállt. Mint ahogy a példázatban ez az özvegyasszony elment a bíróhoz, földi keretek között, szolgáltasson neki igazságot az ő ellenfelével szemben. Így fordulnak az Isten gyermekei az Istenhez. Nem csak oda fordulnak. Példázat mit mond? Kiáltanak. Akik éjjel-nappal az Istenhez kiáltanak, azoknak ne szolgáltatna Isten igazságot. Tehát már fáj a lelkük, kiáltanak az Istenhez, hogy hallgassa meg őket. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről beszélni kell. Tehát ez az egész világon mindenhol előfordul, vagy szinte minden helyen előfordul, hogy a Krisztusban hívőket valamilyen módon hátrányok, illetve megaláztatások. Nem csak őket, nem természetesen, de itt most kifejezetten őket azért, mert hisznek Krisztusban, és Jézus tanítása szerint akarnak élni, és ennek következtében hátrányos, megalázó helyzetekbe kerülnek a világ fiaitól. Tehát az első dolog, amit szeretnék megállapítani, hogy Jézus pontosan tudta, és ma is tudja, hogy az istenfélő emberek szenvednek a hitük miatt, azért, mert ők Krisztust választották, és ne felejtsük el, hogy Krisztust is elvetették, és gúnyolták, irigykedtek rá. Jézus azt mondta, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Saját magára vonatkozóan. Nem volt okuk rá. Tervet szőttek, hogy Krisztust elfogják és megöljék. És Jézus azt mondta, hogy ha a világ fiai volnátok, szeretne titeket a világ. De mivel kiválasztottalak titeket ebből a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. De ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, engem hamarabb gyűlölt ti nálatoknál. Tehát Jézus erről beszélt. Ez nem egy olyan dolog, hogy ezzel az Isten nem lenne tisztában és teljesen magunkra hagyna. Szó nincsen erről. Tehát nem azt jelenti, hogy a világosság gyermekeinek ne lennének hibáik, ne lennének bűneik. Sajnos az Isten gyermekeinek is vannak még bűnei, mindannyian küszködünk gyengeségekkel, bűnökkel, hibákkal. Természetesen, ha valaki meg akarja keresni, a hívőkbe is megtalálja a hibákat. Mert ki, amit keres, azt fogja megtalálni. De nagyon könnyű valakibe hibát találni, hogyha azt keresek. Ez egy tipikus emberi magatartás, hogy miközben valakinek a harmadik szeméről valami lehúzót, valami kritikát mond, akkor egy kicsit ő saját magát ezzel igazabbnak látja és tünteti fel. Hát hiszen ő nem ért egyet azzal, amiről pletykál az illetőnek. Bár a világosság fiainak is sajnos vannak bűneik és gyengeségeik, amelyektől ők szabadulni akarnak, mégsem emiatt gyűlölik őket, hanem Jézus szerint, hanem azért, mert ők Krisztushoz tartoznak. Tehát ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert mindenki jogosan teszi fel a kérdést, hogy akkor most valami gond van velem, most mi van velem, most valami baj van velem, valamit én nem jó csinálok, vagy főleg a fiatalok, vagy akik ilyen szenvedéseket élnek meg az iskolákban, vagy rokoni körben, vagy családi körben. Tehát ezeket átélik. Ezt világosan látni kell, hogy Jézus elmondta, hogy azért gyűlölik őket, mert ők Krisztushoz tartoznak. És elsősorban nem azért, mert hibáik is vannak. Azzal, hogy valaki Krisztus mellett döntött és elfogadta őt személyes megváltójának és urának, Istenének, hiszen mondhatjuk azt, hogy én Uram, én Istenem, hiszen Tamás is mondta a feltámadt Jézusnak, hogy én Uram, én Istenem. Tehát aki megvallja Krisztust ő urának, Istenének, az már a szívében hozott egy döntést, és valójában egy másik irányba halad, mint a világ fiai. És ez ki fog tűnni az ő értékrendjéből. Ki fog tűnni a beszédéből, hogy tisztább lesz a beszéde. Ki fog tűnni a munkához való hozzáállásából. Ki fog tűnni a becsületességéből. Ki fog tűnni abból, hogy bizonyos káros szenvedélyeket megpróbál elhagyni, vagy már elhagyott. Nem azért, mert most akkor az a megítéli a világ fiait, hanem azért, mert szeretne szabadon élni, mert az Isten szabadságra hívta el. Nem arra hívta el, hogy rabságban éljen. Tehát bizonyos lépéseket, bizonyos döntéseket a hívő ember meghoz a szívébe. És ez bizony, ez kitűnik és meglátszik. Azonnal a világ fiai ezt megérzik és észreveszik. Egy másik különbségre hívnám fel a figyelmet. Sok ilyen különbség van. A világ fiai erre a világra rendezkednek be. Mindent erre az egy lapra tesznek föl. Az igazság gyermekei pedig csak vándorok ezen a földön. És a mi hazánk a mennyben van. Ahonnan várjuk a mi üdvözítő Jézus Krisztust. És majd az új föld lesz a végső hazája az Isten gyermekeinek. De ez egy alapvető különbség. Mert az, aki erre a földre rendezkedik be, az mindent a vagyonába fektet. Hát nem így van. Ez mindent. De aki csak vándor ezen a földön, annak nem ez a végső szempont, hanem az Isten országa. Isten akarata lesz az elsődleges az ő életébe. Természetesen bár vannak és lehetnek otthonaik. Miért ne lehetnének tiszta és tágas szép otthonaik a hívő embereknek is? Szabad legyenek. De nehez kössék az ő szívüket. Bár lehetnek autójuk esetleg, nem minden hívő embernek van ezen a földön autója, de nem ebben, nem, számára ez nem státuszszimbólum, hanem egy szükséges eszköz, amivel eljár esetleg a munkahelyére, vagy családját elszállítja oda, ahol szükséges. A hívők igyekeznek önzetlenül élni. És elmondtam, hogy hát nem beszélnek csúnyán, káros szenvedélyekről próbálnak, igyekeznek lemondani. Tehát messziről meglátszik rajtuk, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Ezzel az életformájukkal, jelenlétükkel világítanak az erkölcsi sötétségben. Már a jelenlétük általában egy kihívás, egy figyelmeztetés azoknak, akik Isten nélkül élnek. És nem csak kihívás és figyelmeztetés, kedves testvéreim, mert hogyha az a hívő Krisztusban, szeretetben van, ha kedves emberré formálódott, hogyha a jelleme nemes vonásokat tükröz, ha szelíd az illető, akkor az egy meghívás is a nem hívő számára. Meghívás Isten felé. Az ő élete, az ő tanúságtétele. Az ő önzetlensége, az ő tisztasága, az egy jel, és meghívás is egyben. És azok, akik nem akarják elfogadni az Isten szeretetét az ő üdvösségükre, egy idő után, hát egyre nehezebben viselik el őket. És bántani fogják őket. Sőt, megpróbálják esetleg eltéríteni őket attól az úttól, és attól a Krisztustól, akit ők választottak. Krisztusért szenvednek bántalmakat, és a Krisztusért szenvedett bántalmaknak bizony sokféle formája van. Tehát kezdve például a mellőzéstől, a szavakkal történő bántásokig, egészen a gúnyolódásig, hogy a többiről ne is beszéljünk. Az Isten gyermekei kicsinyek és nagyok, gyerekek, fiatalok, idősek és felnőttek, mindenhol a világban, az egész világon, kisebb vagy nagyobb mértékben, életüknek egyik vagy másik szakaszában, vagy hosszabb ideig, bizony bántalmakat szenvednek el a hitük miatt, azért, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Kedves testvéreim, ezt ki kell jelenteni, ezt meg kell fogalmazni. Ez egy olyan dolog, ez egy olyan valóság, ez egy olyan jelenség, amivel a világ fiai nem sokat törődnek, nem nagyon érdekli őket, de azok, akik nap mint nap szenvednek a hitük miatt csak azért, mert keresztények, azért, mert követik a lelkismereti meggyőződésüket, azoknak ez fájdalmas, és szenvedéssel jár. Itt most nem arról van szó, hogy valaki a bűnei következtében jogosan szenved, hanem arról, mikor valaki azért szenved, mert hisz Krisztusban, és az ő tanítása szerint akar élni. Hát a második kérdés az, hogy mit tesznek az Isten gyermekei. Az első az, hogy sajnos el kell mondani, hogy ez a jelenség létezik. Hogy a világ gyűlöli az Isten gyermekeit. Mit tesznek ilyenkor ebben a helyzetben az Isten gyermekei? Mit tegyenek? Mikor járnak el helyesen ebben a helyzetben? Kedves testvéreim, sajnos nincsen egyetemes recept. Mert mindenkinek a helyzete, mindenkinek az élete sajátos körülmények között egészen sajátos és egyedi. Vannak általános alapelvek. A krisztusi szeretet parancs. Vagy hogy Jézus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok értük, áldjátok őket és ne átkozzátok. Tehát bocsássunk meg nekik, imádkozzunk értük, szeressük őket. Tehát ezek egyetemes alapelvek minden élethelyzetben. Tehát ez az egyik dolog, amit tehetnénk. A másik, hogy mit tesznek? Mit tett az özvegy asszony? Oda ment az igazságtalan bíróhoz. Mit tesznek az Isten gyermekei? Éjjel-nappal Istenhez kiáltanak. Kedves testvéreim, ha valaki éjjel is az Istenhez kiállt a fájdalmába, akkor mekkora a fájdalma? Kérdezem. Mekkora a fájdalma, ha éjjel is az Istenhez kiállt? Nem csak nappal. És vannak ilyenek. Tehát Istentől kérnek tanácsot és védelmet. És nem utolsó sorban, harmadik szempontként még talán elmondanám azt, hogy a hívők egymásért is imádkoznak. És mi hívők egymásért is imádkozzunk. Ne lankadjunk az imában, hiszen ez a példázat pont arról szól, hogy a soha nem szabad megrestülni, nem szabad lankadni az imádságban, mondja Jézus. Mert hogyha egy igazságtalan bíró egy egészen alantas indítékból szolgáltat igazságot, mennyivel inkább az igazságos és mindenható és szerető Isten igazságot fog szolgáltatni az ő gyermekeinek. Tehát bizalommal járuljunk az Isten színe elé. Kedves testvéreim, talán nem titok előttetek az, hogy mi is kaptunk elég hideget és meleget a mi hitünk miatt, a mi családunk is, azért, hogy követtük a mi lelkismereti meggyőződésünket. Tehát tapasztalatból mondom azt, amit mondok, hogy igen, a Krisztus hívők mindenhol ezen a világon megvetésben, gyűlöletben, elutasításban részesednek, de miközben a világ elutasítja őket, a Szentlélek vigasztal bennünket. Kedves testvéreim, felismertük, amit olyan sokszor hangsúlyoztam, és szinte minden ige hirdetésben elmondok, és amelyet olyan kevésbé tudok töredékesen bemutatni az életemben, a krisztusi új szeretet parancsolatnak a dimenzióját, hogy annak micsoda gyógyító ereje van, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hát ha a világ gyűlölt titek, és ti nem szeretitek egymást, akkor mi lesz velünk? Tehát az Úr Jézus nem véletlenül mondta ezt, de ennek olyan távlatai vannak, nem csak az élet szentség szempontjából, hanem a bűn elhagyása szempontjából, és az életünk, lelki egészségünk szempontjából, amit kimondani nem lehet. Kedves testvéreim, igen, megpróbáltatások érik a hitünket, tehát tulajdonképpen ezek a megpróbáltatások a hitünket támadják. Hát ezt szeretném hangsúlyozni. A hívő ember, hogyha abba hagyja a rendszeres imádságot, a ima életet, egészen biztosan el fog csüggedni. Sőt, akár a hitét is elveszítheti. És akik engednek ennek a nyomásnak, a fölött nyilván nem szabad ítélkezni, hanem gyógyítani kell őket és segíteni. Akik engednek a nyomásnak és engednek, elindulnak a világ széles útján a pusztulás felé, pontosan tudják, hogy soha nem tudnak igazán boldogok lenni. Mert Krisztus szereteténél, édességénél nagyobb gyönyörűség nincs ezen a világon. És Krisztus irántunk való szeretetének édességét, békességét semmi sem pótolja ezen a világon. A bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége természetesen az sem, semmi nem pótolja. Ezért a Krisztus hívők közül sokan éjjel és nappal a mennyei atyához kiáltanak. És nem azért, hogy megbüntesse az Úr azokat, akik velük méltatlanul bánnak. Nem azért, hanem azért, hogy megszabadítsa őket ebből a helyzetből, és azért, hogy azok, akik őket bántják, azok is megtérjenek, azok is üdvözüljenek, azok is Isten gyermekei legyenek, mert ők is akkor tudnak igazán, ők is akkor lesznek igazán boldogok. És imádkoznak azért, hogy igazolja az ő hitüket, vagy legalább derüljön ki, hogy ártatlanul és jogtalanul kell bántalmakat, gúnyolódásokat békével tűrniük a hívő embereknek. Vagy hogyha az Isten nem akarja őket megszabadítani, mert úgy látja jónak, hogy még nem jött el az ideje, de hozzáteszi Jézus, hogy igazságot szolgáltat hamar, de nekünk ez a hamar, hát ez nekünk kicsit későnek tűnik. Akkor gondoljunk arra, hogy az Isten ezt valamiért megengedte, és akkor azért imádkozzunk, hogy adjon erőt, hogy el tudjuk viselni a nehézségeket. A példázat egyik változata szerint Jézus megkérdezte, vajon megvárakoztatja Isten az ő választottait? Tehát a Károlyi fordításban nem így van, mindjárt azt is fogom hozni. De egy másik szövegváltozat szerint, nem a fordítás szerint, hanem a szövegváltozat szerint. Vajon Isten megvárakoztatja az ő választottait? És a reményt adó választ is megadja Jézus erre. Mondom nektek, igazságot szolgáltat hamar nekik. Vagy siet, igazságot szolgáltat, vagy sietve megy, hogy igazságot szolgáltasson nekik. Jézus megígérte, hogy lesz számukra szabadítás, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Ne féljetek, legyetek erősek, mert a hatalmas Isten munkálkodik, csendben. Csendben munkálja az emberek üdvösségét, nem látványosan. Isten országa végül úgyis diadal fog aratni Jézus Krisztussal, mi ezt hisszük és tudjuk, és mindazok, akik Krisztushoz és az Isten országának táborához tartoznak, azok részesedni fognak ebben a győzelemben. Ennek óriási öröme van, testvéreim, ennek a reménységnek. És ez meg fog valósulni. A másik, az evangélium másik szövegváltozata szerint, ha hosszan is tűr érettük. Kik miatt tűr hosszan? Azok miatt és azokért, akik a világosság gyermekeit gúnyolják, megvetik és gyűlölik. És vajon miért tűr hosszan a világ fiai, vagy a gonoszok miatt, ha szabad ezt mondani? Hát kedves testvéreim, hát az Isten nem akarja, hogy egy ember is elveszten. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És hogyha értünk, az Isten ilyen sokat türelmes volt és hosszan tűrt értünk, akkor ő értük miért ne tűrne? És miért ne akarna őket is megszabadítani? Gondoljunk arra, hogy az Isten hány évig munkálta, és hány évtizedig munkálta a mi üdvösségünket és a mi megtérésünket. Hát lehet, hogy eljött az ideje, hogy most a többiekét is munkálja, akik esetleg minket vagy más hívőket bántanak. Hiszen a Teremtő Isten vágyakozik az ő saját kezének alkotásai után. Nem akarja, hogy a bűnösök elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát az Isten nem megvárakoztatja a szenvedő hívő embert, hanem csendben, biztosan munkálkodik. Éppen az elnyomó, a bántalmazó üdvösségét munkálja. És közben a hívő ember jellemét csiszolja. Mert lehet, hogy megtanít álhatatosnak lenni a hitben. Lehet, hogy megtanít alázatra minket ez a helyzet. Összetör bennünk minden, csak az marad meg, ami igazán lényeges, az Isten viszont szeretete. Kedves testvéreim, vegyünk egy példát. Ott van például István diakónusnak a halála. Ismerjük az apostolok cselekedeteiből, hogy István mekkora jeleket és csodákat tett is. Milyen erővel tett tanúságot Jézus Krisztusról, hogy ő föltámadt. Ismerjük ezt, és mikor a főtanács elé állították, akkor a főtanács olyannak látta az ő orcáját, mint egy angyalnak az orcáját. És az ő vértanúságának mi lett az eredménye? Hát az ő vértanúságának Pál apostol megtérése lett az eredménye. Mert az ő ruháit egy Saul nevű ifjú lábához tették le, a megkövezők. És az a Saul, ez a későbbi Pál apostol. Kedves testvéreim, ez az esemény rendkívül megrázó lehetett a keresztényeknek, az ős keresztényeknek, hogy István diakónus vértanú lett, hogy az Isten ezt miért engedte meg. De micsoda jót hozott ki belőle az Úr? A nemzetek apostolát, Pál apostolt. Hány ember tért meg az ő hatására? És mind a mai napig hány ember olvassa a leveleit? Kedves testvéreim, gondoljunk erre, hogy az Isten munkája mindenkinek az üdvösségét, és Pál apostolnak a még a megtérés előtt az az ösztöke, amely ellen ő rugdolózott, nem volt más ez az ösztöke, mint a lelkismerete. És a lelkismeretét tulajdonképpen István diakónus halála ébresztette fel. Mert látta őt meghalni. Látta őt, hogy úgy halt meg, mint Krisztus. Szeretetben, imádkozva az üldözőiért. Megbocsájtva nekik. És tanúságot téve Jézus Krisztusról. Na ez volt az az ösztöke, ami Pál apostolnak ott a lelkismerét nagyon, de nagyon gyötörte. De ő nem akart vele szóba állni. Ameddig az Úr Jézus meg nem szólította, és azt mondta neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugdolóznod. Nehéz neked a saját lelkismereted ellen rugdolóznod, és azt elhallgattatnod, hiszen láttad, hogy az, akit te eretneknek gondoltál, akiről azt gondoltad, atyáid hitétől eltért, az az ember. Jézus tanítványa, Jézus apostola, Jézusnak a tanítványa. Ennek a vértanúságnak lett az egyik gyümölcse, tehát a későbbi Pál apostol. Ez nem azt jelenti, kedves testvéreim, hogy te vértanú kell legyél, csak azért mondtam ezt, hogy Isten adott István személyében, István diakonus személyében egy tanúságtevő embert, mert akik őt látták beszélni és tanúságot tenni a Szentlélek erejéből, látták, hogy ő hogyan tett tanúságot Krisztusról, azok nem mondhatják el az utolsó ítéleten, hogy hát ők nem tudták, hogy Jézus az Isten fia. Meg ők nem tudták, hogy az ember ennyire meg tud a jellemében változni. Nem mondhatják azt, hogy bocsánat, de mi nem tudtuk, hogy aki titeket bánt, az az Úr szemefényét bántja. Nem mondhatják ezt sem. Isten tehát éppen gyakran azok által küzd a világ fiainak megtéréséért, akiket azok bántanak a hitük miatt. Ezt még egyszer elmondom. Az Isten azok által küzd a világ fiaiért, akiket azok bántanak. Az ő üdvösségükért, hiszen ők imádkoznak. Mint az özvegyasszony oda ment az igazságtalan bíróhoz, ők is oda mennek az Istenhez, és kérnek és könyörögnek. Gondoltunk már erre? Talán valamennyire erőt adhat ez nekünk, vagy ha nem is ad erőt, de Jézus mindenképpen megígérte, hogy nem várakoztatja meg azokat, akik éjjel-nappal imádságban hozzá kiáltanak. Bizony, igazságot szolgáltat nekik hamar. És akkor szeretnék egy kis bátorítást a 37. Zsoltárból is felolvasni, hogy lássuk, milyen ígéretek fűződnek ehhez az eseményhez. A gonoszok és az igazaknak a küzdelmében Isten mit ígér a benne hívőknek? 37. Zsoltárból a 9.-10. verset olvasom először, mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. Még egy kevés idő, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nem találod. A szelidek öröklik a földet, és elégedettek lesznek sorsukkal. Fondorlatot sző a gonosz az igaz ellen, és a fogai csikorgatja ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljő az ő napja. És akkor a továbbiakban még néhány verset, 14-től. De kardjuk saját szívükbe hatol, és íjuk eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok gonosznak. És akkor a 20. vers. De a gonoszok elvesznek, és az Úr ellenségei elenyésznek. Még ha olyanok is, mint a mező ékessége, füstként enyésznek el. És akkor 32. verstől leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi, de az Úr nem hagyja a kezében, és nem kárhoztatja, amikor ítéletre kerül. És akkor van itt bátorítás is, Tehát ez éppen ez a bátorítás, hogy az Úr nem hagyja a kezében, és nem kárhoztatja, amikor ítéletre kerül. Remélj az Úrban, őrizd meg az útját, akkor fölmagasztal téged, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kipusztítja a gonoszokat. Láttam egy erőszakos gonosz ember, szétterjeszkedett, mint egy dús lombozatú zöld fa. De eltűnt, és imád nem volt többi. Kerestem, és nem volt található. Kedves testvéreim, ez nyilván azokra vonatkozik, akik megrögzötten egészen haláluk pillanatáig kitartanak a bűnben és a gonoszságban. Tehát csak ezekre vonatkozik ez a kijelentés. Tehát azt már említettem, hogy a példázatban az igazságtalan bíró milyen alacsony rendű indítékból szolgáltat igazságot. Hogy ide ne jöjjön ez az asszony, és arcul ne üssön engem. Hát az Isten, aki mindenható Isten, aki az egész világ mindenséget teremtette, és aki szerető atyánk, hát ő ne szolgáltatna igazságot az ő gyermekeinek, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Hát itt nem fokozati, hanem ellentétbeli különbség van, és szinte végtelen a különbség a kettő között. Az igazságtalan bíró és a mennyei atya között. Bizony igazságot fog szolgáltatni hamar. Hamarabb, mint gondolnánk. És ha türelmesek maradunk, mi fog történni? Kedves testvéreim, ha ebben a helyzetben türelmesek maradunk, és kitartunk az imádságban, és vállaljuk a nehéz helyzetet is, Jézushoz leszünk hasonlóak a jellemünkben. Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. És esetleg lehet még egy másik hozadéka is, erre nincs garancia, hogy a világ fiai is megtérhetnek. Vagy sokan azok közül, akik minket bántanak, bizony megtérhetnek később. Ha Istenben bízunk és hozzá kiáltunk, akkor meg fogunk erősödni a hitünkben. Na meg az ötödik kérdés, hogy miért támadja a gonosz a mi hitünket? Hát nézzétek meg, hogyha valami megpróbáltatás, nehézség, szenvedés ér, az ember nagyon könnyen el tud csüggedni, és akkor a hite van támadás alatt. Nem erről van szó? Hát ne, most hangzott el itt a beszélgetésben, hogy ha valaki átél egy nehézséget, akkor azt mondja, az Isten elhagyott engem. Hát nem hagyott el. Nincsen erről szó. De miért éri a támadás a hitünket? Azért, testvéreim, mert a gonosz pontosan tudja, hogy a hitünk az, amely által legyőzhetjük önmagunkat és ezt a világot. A krisztusi hit. Lehet, hogy még nincs ilyen hitünk, de itt ez az a hit, amelyik legyőzi a világot. Az a hit, amelyik Krisztusnak volt, amivel ő támaszkodott a mennyei atyára ezen a földön. Erről a hitről van szó. És akkor János első leveléből fel is olvasom ezt a Biblia verset, hogy lássuk, hogy mit ír itt a János apostol. Az ötödik fejezetből a negyedik verset. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Azért fontos, hogy hozzátette ezt a mondatot is, hogy itt nem arról a hitről van szó, hogy én hiszem, hogy ezt is meg tudom csinálni, meg azt is, mert ilyen hite van az embereknek. Hanem itt ez Isten ajándéka. Istentől születik ez a hit. Na ez a hit, amely Jézus Krisztusba vetett hit, és belé gyökerezik, hogy ő az Isten fia, na ez a hit az, amely legyőzi ezt a világot. És ezt a hitet akarja az Isten nekünk adni, és akarja mind erősebbé és élőbbé tenni a mi számunkra. Na de Jézus a példázat végén mondott még egy ilyen mondatot, hogy amikor az emberfia eljön, talál egy hitet a földön. Hogy talál ez ide? Tehát ez a mondat, hogy talál ide, hogyha az emberfia eljön, akkor talál egy hitet a földön. Kedves testvéreink, hát pontosan, hogy ide talál, mert az igazi kérdés az, hogy a gonoszok annyira el fogják-e nyomni a hívőket, meg fogják-e semmisíteni, hogy marad-e hit a földön, amikor Krisztus visszajön. Illetve az igazaknak az Istenbe kapaszkodása eredményeze megtéréseket a nem hívők köréből. Hát ez egy küzdelem. Egy küzdelem minden ember üdvösségéért. És azzal, hogy te hívő lettél, te Krisztus munkatársa lettél, és ebben a küzdelemben részt veszel. A másik ember megmentéséért, az ő üdvösségéért. A gonoszok, az istentelenek közül lesznek-e még hívő emberek? Ki kell mondanunk, hogy igen. Eddig is voltak, Pál apostol megtérése is mutatja, és ezután is lesznek. akikről mi nem is gondoljuk, hogy meg fognak térni, még azok is megtérhetnek. A másik kérdés, hogy akik hitre jutottak, azok hűségesek maradnak-e Krisztushoz? Hűségesek tudnak-e maradni a megpróbáltatások, üldöztetések, megvetések és gúnyolódások közepette? Illetve tudnak-e növekedni ilyen körülmények között a hitben? Aki hitre jutott, kedves testvéreim, az hamar felismeri, hogy mennyire Krisztusra van szüksége. Egyedül ő adhat nekünk tűzben megpróbált aranyat, hogy igazán gazdagok legyünk. A tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hit. Igazi hit, nem holt hit, az ördögök is hisznek Krisztusban, mégis rettegnek. Tehát nem az, hogy én tudom, hogy Krisztus az Isten fia, és akkor ez mennyire látszik meg az életünkön. Mennyire tudunk önzetlenül másokért élni és munkálkodni, mások üdvösségén. Na, ez az igazi hit. Csak a krisztusi hit, a Krisztushoz hasonló hit, amilyen neki volt a földön, az győzi le ezt a világot, és az Isten ezt akarja nekünk adni, testvéreim. És a gonosz pontosan ezért támadja a hitünket. Mert tudja, hogy ezáltal tudunk győzni fölötte. Azt mondják, hogy teher alatt nő a pálma, kedves testvéreim, bizonyára tudjátok, hogy éppen a tábort kezdjük jövő héten. És hát a megpróbáltatás azért mindenhova bekopog, hát hozzánk is bekopogott. Barnabás övsövörös lett, képzeljétek el. Na most így kell menni, akkor táborba, akkor karantén, vagy nem is tudom, most magyarázd meg a kisgyermeknek, hogy hát te nem vehetsz részt úgy a játékokban, mint mások. És akkor gondold el a feleségemet, aki gyerektanító, és mennyi feladata van. Tehát teher alatt nő a pálma, és az Isten biztos tudja, hogy miért engedte ezt meg. Befejezésül, hogyha imában éjjel-nappal a mennyei atyához fordulunk, biztosak lehetünk abban, hogy ő meg fog minket erősíteni. Hogy ő bölcsességet fog adni a nehéz helyzetekben. Hogy milyen szavakat szóljunk, vagy mikor mit mondjunk, vagy mikor hallgassunk. Erőt ad ahhoz is, hogy szeressük azokat, akik minket bántanak a hitünk miatt. Az Istennek kedvetelik igazságot szolgáltatni. Ítéletet gyakorolni ezen a földön. De sokkal inkább kedvetelik abban, hogy irgalmazzon és kegyelmezzen. És hogyha velünk szemben sokat tűrt, ne lepődjünk meg, hogy azok, akik minket bántanak, azokkal szemben is az Isten hosszantűrő. Bár mi szerintünk ők nem érdemlik meg. Hát bántanak minket, ők nem érdemlik meg, de az Isten miértünk is küzdött. És ha szenvednünk kell, Krisztus sokkal többet szenvedett. Intenzívebben szenvedett, a világ összes bűnéért szenvedett. Ne zúgolódjunk tehát, hogyha olykor nekünk is szenvedni kell hitünk miatt, hanem inkább adjunk hálát érte, hogy az Isten méltónak talált minket arra, hogy a hitünkért gyalázatot szenvedjünk. Hiszen az apostolok is hálát adtak, amikor a főtanács elé állították, és utána börtönbe vették, és megbotozták őket. Kijöttek, és hálát adtak az Istennek, hogy méltónak találta az Úr őket arra, hogy a hitükért, Krisztusért gyalázatot szenvedjenek. Tehát azt kívánom, testvéreim, hogy erősítsen meg minket a Jóisten a hitünkben és a krisztusi hitben, és adja nekünk azt a hitet, azt a tűzben megpróbált aranyat, amelyre valóban szükségünk van, hogy igazán gazdagok legyünk a szeretetben, és kívánom, hogy azt a jót, amit elkezdett bennünk, azt be is tudja fejezni az üdvösség napjára. Amen.